El tudja képzelni, mi minden történhetett volna, ha ez az ember mondjuk fizikus vagy kémikus, vagy netán genetikus, vagy akármi, csak nem cirkuszos. De Decev cirkuszos volt. Volt? Igen, Decev meghalt. Ennek különben már semmi jelentősége. Leesett egy trapézról, és kész. És előtte mit csinált, illetve szóval miben állt a rendkívüli képessége? Hát kérem, előre meglátta a cirkusz és kollégái jövőjét. Megjósolta, ha szabad ezt az ostoba kifejezést használnom, hogy például az állatszelidítőnek az oroszlán leharapja a fejét. És leharapta? Mint a pinty. Pedig az illető el akarta kerülni a szerencsétlenséget, és éppen Decev jóslata nyomán. És hogy nem sikerült, kérdezte növekvő érdeklődéssel Scott. Annak idején írtak az újságok is erről, nos, Decev megjövendölte a szelidítő szomorú sorsát. Erre az illető megrémült, és lemondta a fellépést. A cirkusz pedig, hogy mégsem maradjon izgalmas állatszám nélkül, szerződtetett egy másik idomárt a szomszédvárosból. Csak hogy ezen a délutánon akkora hó esett, hogy nem tudtak felszállni a helikopterek. Az előadást meg kellett kezdeni, a szerződtetett szelidítő pedig még mindig a szomszédváros űrkikötőjében üldögélt, és várta a felszállási engedélyt. Amikor aztán kiderült, hogy a pályák használhatatlansága miatt azon a napon már nem indult több helikopter, a szelidítő felhívta videón a cirkuszt és lemondta a vendégfellépést. Képzelheti erre, mekkora riadalom támadt. A közönség ott türelmetlenkedik a nézőtéren, várja a nagy számot, az pedig egyre csak késik-késik. Ekkor az igazgató magához hívatta az idomárt, és dupla gázsit ígért, ha mégis elvállalja az előadást. De hogy biztosra menjen, saját féltett kocsiján a cirkuszhoz vontatta a város legpatinásabb jósnőjét, és Decevhez lögdöste. Erre természetesen kitört a parázsvita, Decev sértődötten elrohant, a jósnő pedig hosszú, boldog életet jósolt a szelidítőnek. Decev minden felelősséget a cirkuszra hárított, aztán addig ivott a kocsmában, amíg olyan részeg nem lett, mint egy disznó. Ott szedték fel a hajnali órákban, amikor már a város három rendőrsége is vizsgálta az ügyet. Szóval az oroszlán leharapta? Lebizony, azt mondják azért, mert a hosszú várakozásban felajzott közönség elvesztette a türelmét. Cukorkákkal, rágógumival és mindenféle fügyfenével dobálták az oroszlánokat. Erre az egyikük megvadult, és zuty, ezt különben meg tudom érteni. Igen, és mit tett még ez a Decev? Tulajdonképpen csupa-csupa jelentéktelen dolgot. Megjövendőlte néhány kollégája halálát, esküvőjét, cirkusz leégést, földrengést, meg mit tudom én. Azon kívül is számunkra, talán ez a leglényegesebb, feltalált néhány dolgot. Például mit? Scranton reménytelenül legyintett. Csupa marhasságot, önműködő trapézt, amely százezred másodpercnyire odaér a másik trapézhoz, ha halálugrásra kerül a sor. Aztán valami olyan hálót, amely nincs kifeszítve, valami tartóban nyugszik láthatatlanul, úgyhogy a közönség azt hiszi, a légtornászok háló nélkül dolgoznak. Abban a pillanatban azonban, ha valamelyikük elvéti az ugrást, a láthatatlan szálakból szövött háló kipattan és elkapja a pasast a levegőben. Mintha csak Isten keze fogta volna fel zuhanás közben. Szép, hatásos mutatvány, maga még nem látta. Scott megrázta a fejét, szóval csupa ilyen haszontalan bóvlit talált fel Decev. Amikor aztán híre ment a dolognak, természetesen az illetékes hivatal rátette a kezét. Csak hogy Decev már nem élt sokáig. Azt hiszem, hogy odafenn sok hasznát vehették volna. Scranton elhallgatott és várakozó szemekkel nézett Scottra. Az űrhajós felült az ágyon. Szóval, ha jól értettem, én vagyok a Decev 2. Scranton nem válaszolt, így hát ismét Vandenberg vette át a szót. Miután ott a makettnál elváltunk, egyre többet gondolkodtam a maga dolgán. És természetesen elmondtam mindent Scrantonnak, de még nem volt elég bizonyítékom. Akkor még csak gyanítottuk, hogy magát ilyen rendkívüli tulajdonsággal verte, vagy áldotta meg a természet. Ehhez azonban bizonyítékra volt szükségünk. Nagyot szívott a pipáján, aztán folytatta. A bizonyíték váratlanul hullott az ölünkbe. Tudja, Scranton régi ismerősi a maga Matthias barátjának a felesége Lisa. Ő aztán mesélt néhány érdekes dolgot az ön, hát szóval kissé lehangoló jóslatáról. Már ami Matthiast illeti. És ez már elég bizonyíték volt nekünk, lassan kezd összeállni a kép. Értem, értem, mondta Scott. Ekkor már biztosak voltunk benne, hogy maga is és Decsev is a természet kiválasztottjai. A lényegtelen különbségektől eltekintve egyébként önnek, kedves Scott, van egy óriási előnye Decsevvel szemben. Tudom, hogy nem vagyok cirkuszos. Úgy van, nem cirkuszos, hanem az, akire nekem éppen szükségem van. És Scrantonnak is, ugye bár? Igen, így van, főnök. Maga űrhajós Scott és tervező, maga minden tud, ami a jövő űrhajóit illeti, legalábbis egy bizonyos időhatárig. Addig, ameddig nekem éppen elég. Érti már? Nagyjából, mondta Scott. Nézze, fiam. Swandenberg leült Scotttal szemben. Beszéljünk egészen nyíltan és őszintén. Nem vagyok már fiatal ember. Mindent megkaptam az élettől, amit akartam, csak éppen a nagy felfedezés hiányzik, valami, ami Ércnél is maradandóbb. Ugye érti, mire gondolok? Azt hiszem, igen, felelte Scott. Életem egyetlen vágya, hogy én alkothassam meg a használható, működőképes antianyagmotort. Ha ez megtörténik, akár be is fekszem a koporsóba. Ugyan már, főnök, morogtam mézes-mázosan Scranton. Nem, nem, kedves Scranton, intett a pipájával Vandenberg. Úgy van, ahogy mondom. Ha megalkottam a motort, véget vetek az egésznek. Hogy ne maradjon utánam más, esetleg valami sikertelen vacak, csak egy valami, az én emlékművem, az antianyagmotor. És ehhez kellek én, bólintott Scott. Igen, ehhez kell ön, nézze csak, kedves fiam, tisztában vagyok vele, hogy maga rengeteget tud, ismeri, látja a jövőt. De azzal is tisztában vagyok, hogy az antianyagmotort nem ön találta fel. Na már most. Ön csak ismeri, de nem úgy, mint egy feltaláló. Én is ismerem a helikoptert vagy a videótelefont. Használom is őket, de fizikus létemre alig tudnék egy újat csinálni. Érti, mire gondolok, fiam? Azt hiszem, igen. Bármennyire is tisztában lehet az antianyagmotorral, alig hiszem, hogy össze tudna hozni egyet. Valószínűleg igaza van, professzor, bár őszintén szólva, Vandenberg türelmetlenül intett. Ez csak bizza rám. Nekem nagyobb a gyakorlatom, pontosan ismerem a maga tudását, Scott. Ön tisztában van egy-két elvvel, amiről nekem még fogalmam sincs. Magának viszont nincsen gyakorlati tudása. Így aztán mindketten szárnyaszegett madarak vagyunk a másik nélkül. Ez szépen mondta, főnök, hízelget Scranton. Vandenberg azonban meg sem hallotta. Ezért magát el kellett rabolnunk, kedves Scott. Előbb-utóbb úgy is kiszivárgott volna minden, ami magával történt. Akkor aztán, ha tetszett volna magának, ha nem, ugyancsak elrabolták volna, ha nem is épp úgy, mint Scranton, és én tettük. Elrabolták volna magas állami szinten. Ne higgye, hogy hagyták volna őrizni a titkait. És évek múltán valami ostoba hülye előjött volna a nagy felfedezéssel. Valaki, akinek maga csak úgy az ölébe pottyant, és felfedezte volna előlem, ami nekem jár. És ezt én mindenképpen, hát szóval meg akartam akadályozni. Kezdem érteni, bólintott szinte elismerően Scott. Ha ön is úgy akarja, együtt dolgozhatunk. Berendezek önnek egy laboratóriumot, bár azt hiszem, kísérleteznem inkább majd nekem kell. Aztán szépen hármasban megalkotjuk az antianyagmotort. Természetesen az ön neve alatt, mondta gúnyosan Scott. Természetesen, mondtam már, hogy ez a felfedezés nekem jár. Scott elgondolkodott. És ha nem vállalom? Vandenberg vastag füstkarikákat eregetett a plafon felé. Nézze, kedves Scott fiam, fenyegethetném, hogy megölöm, megkínzom, és a többi, és a többi. Én azonban inkább azt szeretném, ha elgondolkozna. Scranton utána nézett az ön viselt dolgainak. Szerencsére Liza nem tett lakatot a nyelvére. Önnek nem maradt egyetlen barátja sem, Scott. Nem maradt, mert ön már más, mint amikor az ő barátjuk volt annak idején, azaz mostanában. És arról is tudunk, hogy a felesége is elhagyja önt. Nincs magának senki, ez Scott űrhajós. Gondolja meg, micsoda jövő várhat magára odakin. A legjobb esetben is az a kényszermunka, amiről az előbb beszéltem. Legjobb esetben is, és ezt hangsúlyozom. És rosszabb esetben az őrültek háza, mondta lakonikus rövidséggel Vandenberg. És mit nyerek vele, ha önnek dolgozom? Kérdezte valóban kíváncsian Scott. Erre Vandenberg kivette szájából a pipát. Megígérek önnek valamit, és én az ígéreteimet meg szoktam tartani. Ha megalkottuk a motort és a hozzávaló űrhajót, nem halok meg